Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! A születésnapomon Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és az elkövetkezendő egy órában Kubába fogunk ellátogatni. Egyszer itt is ünnepeltem születésnapot, mert általában január-február magasságában kirándultam ide, legelőször még akkor, amikor még vízum se kellett, aztán utána a 2000-es években meglehetősen sokat, sok filmet készítettem, cikket írtam az itteni világról, bár hozzáteszem, azért sokan vannak Kuba szerelmesei közül, akik nálamnál jóval többször voltak itt, és rendszeres vendégei, nem csak a varadérói hoteleknek, hanem szinte a havannai buli helyeknek is, de azért én is jó pár helyen voltam, jártam, a történelmi nevezetességeket épp úgy megcsodáltam, mint azt, amikor a benzinkuton sorba állok, és utána pedig nekiállok elmenni mondjuk Kubát átszelni, és megállok egy kis településen, ahol a betonútról letérve a földúton a kolonialista épületek között beszélgetek a helybeliekkel. Szóval tényleg nagy élmény egy kubai kirándulás, főleg azért, mert olyan, mintha időutazás részesei lennénk. A 90-es évek végén még inkább ilyen volt, de most is azért még a régi autók, Al Capone egykori limuzinjai ott repesztenek az utakon. Erről lesz szó a mai egy órában, maradjanak velem! A legújabb szigorított beutazási feltételek alapján a Kubába utazóknak oltással kell rendelkezniük a belépéshez. Emellett minden 13 évnél idősebb repülővel utazó turistának negatív PCR-tesztet is be kell mutatnia. A PCR-tesztet legkésőbb 72 órával az érkezés előtt kell elvégezni. Korábban egyébként nem volt kötelező a teszt. A 12 éves vagy annál fiatalabb gyermekek, illetőleg azok, akiket egészségügyi okokból nem lehet beoltani, mentesülnek az oltási és a tesztelési szabályok alól is, tehát egy ennek megfelelő lefordított orvosi igazolással is be tudunk menni, spanyol vagy angol nyelvű igazolással is be tudunk menni. Fontos szabály még, hogy a kubai tartózkodás idejére utasbiztosítás is szükséges, amely igazolja azt, hogy ha koronavírus megbetegedés történik, vagy karanténba kerül valaki, akkor ki tudja fizetni a biztosító majd a szükséges költségeket. Ha nincs valakinek ilyen, az sem gond, ugyanis a repülőtéren érkezéskor Havannában $30 köthet egy 21 napra szóló biztosítást. Van ezen kívül egy utazási kérelem is persze, azt már megszokhatták a kedves hallgatók, hogy manapság akárhová utaznak, valamiféle formanyomtatványt ki kell tölteni. Nos, ez így van Kuba esetében is, az indulás előtt 3 nappal kell kitölteni az utazási kérelmet, a formanyomtatvány pedig, hogyha kitöltötték, akkor utána egy ilyen kis QR-kódban végződik. Ezt a QR-kódot kell bemutatni, amikor megérkezünk, az egészségügyi és a bevándorlási tisztviselők ezt ellenőrzik, és utána már mehetünk is, nyaralhatunk és pihenhetünk is, akár Havannába, akár Varadérón. Továbbra is Varadéró a legkedveltebb a vendégek körében, hiszen amióta Kanadából, az Egyesült Államokból is lehet utazni, azért nagyon komolyan megnőtt a vendégek száma a koronavírus járványt megelőző időszakokban. Emlékszem, én még a 90-es években voltam először Kubában, aztán utána 2000-től egészen talán 2006-ig, 2007-ig szinte minden évben egyszer ellátogattam, mert nagyon jó barátaim is laktak itt, akikkel tényleg leveleztünk is, volt, hogy csomagot küldtem nekik. Az első alkalommal még vízum sem kellett, és a bevándorlási tisztviselő, mikor megkérdezte, hogy hát hol a vízumom, akkor csak annyit mondtam neki, hogy nem kell, és utána nézett a kis könyvecskében, és kiderült, hogy tényleg nem kellett akkor még magyar állampolgároknak vízum, úgyhogy gond nélkül tovább léphettünk, és béreltünk egy autót. Nagyon korán volt, talán olyan hajnali 3 óra lehetett, de egy éjjel-nappali kölcsönzőben egy csodálatos 12 éves Hyundai-típusú autót sikerült szerezni, ami hát ilyen mágikus kategóriának számított, mert errefelé azért a 40-50 éves autók sem ritkák, sőt a még idősebbek. Annak idején még az 50-es években nagyon sok autó került be Amerikából, és rengetegen ezeket használják, de még a 30-es, 40-es években gyártott amerikai csodákat is használják, mert hogy az embargó miatt sokszor nem tudtak bevinni új autókat Kubába. Aztán később a spanyolokkal már, meg a dél-koreaiakkal tudtak barterezni, úgyhogy bejutott egy-két autó, aztán már a franciák is vittek be, úgyhogy szép lassan lazultak a szabályok, és így egyre több autó került a kubai utakra is. De azért még meglepődve láttuk kora hajnalban, hogy 6-ajtós zsiguli limuzin is repesztett utakon, és valóban 2 ladát összepakoltak, összehegeztettek középen, és ilyen 6-ajtós fura limuzint csináltak belőle, hihetetlen látvány volt. Meg az is, hogy az amerikai kocsikat még tényleg használták, és hát soha nem volt felesleges alkatrész, mert tényleg mindent felhasználtak. De amint elindultunk, hát persze elrontottam az irányt, akkor még nem volt GPS, és egy ilyen nagyon rossz állapotú útra kerültem, nem a varadérói tökéletes egyenes viszonylag jó strádára, és defektet is kaptunk. Hát először úgy gondoltam, hogy megnézem, hogy hol a pótkerék, kiderült, hogy pótkerék az autóban nincsen. Aztán elmentünk, hajnali 3 óra volt, egy közeli gyártelepre, ott néhány munkás bármi meglepő, de valamit még csinált, odajöttek, és akkor tanástalanul nézegették, hogy ugye már mit lehetne csinálni most ezzel a gumival, vagy egyáltalán mi lehet. És végül úgy tudtuk megoldani a szituációt, hogy egyre gyűltek és gyűltek az emberek, míg végül megérkezett egy rendőrautó, aki leállított egy amerikai kocsis úriembert, és akkor nála éppen volt emelő, nála volt pumpa, és úgy, ahogy összeraktuk az autót, hogy vissza tudjak gurulni a viszonylag közel lévő kölcsönzőshöz. És meg is érkeztünk tényleg a hajnali órákba arra a helyre, ahol kölcsönöztük az autót, és mondtuk, hogy hát akkor kellene egy másik gumi, és mondta, hogy hát nem is érti ezt a kérdést. Bement a kölcsönző melletti kis műhelybe, és lényegében vulkanizálták a gumit, tehát egész egyszerűen így megoldották azt, így befoltozták, beolvasztották a lukat, és aztán ugyanaz a gumival szépen mentünk tovább, de gond nélkül. Tehát a harisnyákat is ugyanilyen módszerrel oldották meg. Emlékszem, hogy a híres Trocadéro revű táncosait nagyon közelről figyelhettük, mert gyakorlatilag egy méterre volt a színpadtól az asztalunk, és láttam, hogy azért a harisnyákat is foltozzák bizony, tehát nem kidobják a szemétbe, aztán majd veszek egy újat. Nem így működött akkoriban. Varadéróba nem is mehetett be csak engedéllyel kubai. Sokan mégis megpróbáltak bemenni, mert hát ez olyan volt, mintha egy végtelenített interturist boltba költöznének be, hiszen itt azért lehetett kapni mindenféle nyugati kellékeket, a szállodákban megkérdezték, hogy gázzal vagy gáz nélkül kérem az ásványvizet, hát ez valami elképesztő élmény volt egy olyan kubainak, akit aztán később meginvitáltunk itt egy kellemes vacsorára, hogy hát megkérdezik az étteremben, hogy most akkor gázzal vagy gáz nélkül kérem a vizet. És az is érdekes volt, hogy itt azért tip-top szállodákban nyaralhattunk, persze azért itt is mindent javítottak, tehát nagyon ritka volt az, hogy valamit cseréltek, mert nem volt itt errefelé semmiféle pazarlás. A varadérói kis félszigetnél gyönyörű hófehér a homok, nagyon jó kis szállodák nyíltak, és a 90-es évek végén mondom, akkor már szépek voltak a hotelek, és viszonylag jó volt az étel, de hozzáteszem, utána egyre másra újabb és újabb spanyol beruházók még izgalmasabb és szebb csodákat varázsoltak ide a tengerpartra, tehát Varadéro valóban egy igazi üdülőparadicsom lett. Bár hozzáteszem, hogy az elején olcsónak minősült még Kuba, aztán utána egyre drágult, és most már azért ahhoz képest, hogy nem új dolgok vannak, hanem feljavított, felújított dolgok általában, de ahhoz képest azért eléggé elszaladtak az árak. Tehát most már nem mondható olcsónak egy kubai vakáció, és a szálláshelyek is nagyjából azért olyanok, hogy bizony elkérik annak az árát. És hát nagyon érdekes volt, hogy akkoriban még dollárokkal lehetett fizetni, és a későbbiekben pedig bevezették a konvertibilis pezót, vagyis volt helyi pezó, meg volt konvertibilis pezó, és a helyiek helyi pezóval fizettek, a turisták meg konvertibilissel, és hát emiatt persze sokkal drágább volt nekünk minden. A dollár esetében ugyanúgy elfogadták az egy dollárosokat a különböző szórakozó helyeken, meg mindenhol, és a pénzváltás meg azt jelentette, hogy ha volt 100 dollárosom, hát automatáról még nem beszéltünk, akkor nem úgy működött, hogy csak úgy veszünk valami kis pénzt automatából, nem is volt, hanem elmentünk mondjuk egy szórakozó helyre, előtte bementem a bankba, a 100 dollárost fölváltottam ilyen 1 dollárosokra, és hát persze mindenki ámuldozott, hogy úristen, 100 dolláros, mekkora dolog, és akkor az 1 dollárosokkal meg fizetgettem a kólát, meg az üdítőket, és akkor mindenki odajött ismerkedni, hogy hát itt vannak a csodálatos külföldiek. De olyan szinten, hogy amikor kifelé robogtunk az egyik településről, akkor így integettek meg stoppoltak. A stoppolás az egyébként általában jellemző volt, meg hát a mai napig jellemző, és az is jellemző, hogy mindig felveszik a stoppolókat. Egy nagy kamasz teherautót láttunk az útszélén menni, és felvette a stoppolókat, és akkor valahogy fölkapaszkodtak úgy a kis hátsó részére, hát nem volt egyszerű egyébként, és akkor abba is utaztak. De olyan is nagyon sok helyen előfordul, hogy a kamiont a busszal kombinálják, és akkor kamion az eleje, busz a vége, és így húzza a szerkezetet szépen valamit. Tehát az kétségtelen, hogy olyan csodálatos, olyan izgalmas járművek vannak Kubában, hogy valóban úgy érezzük, hogy valamiféle történelmi dolog részesei vagyunk. És Varadéro egyébként meg szuvenírboltokkal teli, vannak árusok, és valóban itt pezseg az élet. Ha pedig elmegyünk az ellenőrző ponton túl, akkor nyugodtan vandukolhatunk bárhová, tehát nem tiltják azt, hogy bármelyik települést felkeressük, úgyhogy mi is így tettünk. Hamarosan pár nap után már így meguntuk a luxus ketrecet, és elmentünk helyi dolgokat felfedezni. Elmentünk Matanzasba, elmentünk a közeli kis településekre, egészen Santiagoig, tehát nagyon sok helyen jártunk. Egyszer elhatároztuk, hogy valami jó kis helyi diszkóba elmegyünk majd Matanzasba, és ott annyira jól összebarátkoztunk pár emberkével, hogy utána ők elvittek minket valami déli településre. És az egyik fiú, akit elvittük, mert ültek hárman is hátul, mondta, hogy hát hogy hadd vezessen, és mondtuk, hogy persze, hát akkor vezessen ő, nekünk annál jobb, mert akkor egy kicsit koktélozgathatunk. Aztán olyan jól sikerült a koktélozgatás, hogy végül elhatároztuk, hogy akkor ott maradunk a ismeretlen település, ismeretlen helyén a parkban, és a parkban pedig így elszenderedtünk, és mire felébredtünk, addigra az autó nem volt ott. Meséltem már önöknek arról, hogy milyen izgalmas volt az, amikor Kubában jártam először a 90-es években, mi változott, hiszen azóta is több alkalommal voltam, valóban csodálatos élmény volt sokszor azt megélni, hogy mennyire kedvesek, vendégszeretőek az itteniek, és ahhoz képest, hogy milyen körülmények között élnek, mégis viszonylag magas szintű a tudásuk. Az igazság az, hogy az oktatás és az egészségügyi ellátás azért jó színvonalú Kubában, de azért azt is láttuk, hogy mondjuk sorba kellett állni, hogyha valaki élelmiszerhez akart jutni, bizonyos típusú élelmiszerhez, nem minden élelmiszerhez, de nagyon kedvesek voltak szinte mindenhol velem, azért Varadéróban már vannak turistalehúzók jó páran, tehát azok folyamatosan szaporodnak, meg Havannában is, tehát a főváros egy kicsit más azért a vidékhez képest, más is volt, meg most is más. Mi minden esetre elmentünk egy izgalmas kis diszkóba, Matanzasba, onnan elmentünk egy másik szórakozó helyre, egy ismeretlen településre, és ott ébredtünk fel a parkban, és láttuk, hogy nincs meg az autónk. Aztán később kiderült, hogy csak a barátnőjének akarta megmutatni, hogy ilyen csodálatos autót vezet a kedves újdonsült ismeretlen. Erősünk. Minden esetre hát mi kétségbe estünk, mert hogy ráadásul az autó csomagtartójában volt benne a kis táskánk, abban voltak benne az útlevelek, és a fényképezőgépünk, meg minden más. Tehát gyakorlatilag egy olyan településen voltunk, amiről azt hallottuk, hogy Highway Grande így mondják, de nem is tudtuk, hogy hogyan írják le, milyen területen található, ehhez képest hol van a mi szálláshelyünk, és egy bűrös vas se volt nálunk. Hát nem volt rózsás a helyzet, de aztán szerencsére az egyik újdonsült ismerősünk így megsajnált minket, és meginvitált az otthonába, ahol még pizzát is kaptunk, meg egy kis indivalót, és végül úgy gondoltuk, hogy hát legalább aludjunk egy jót kényelmesen, úgyhogy leheveredtünk egy-egy ágyra. És föl is ébredtünk aznap késő délután, és éppen azon gondolkodtunk, hogy mi történhetett az autóval. Hát gondoltuk, hogy Kubában azért ritka a bűnözés, meg amúgy is veszélyes lenne nekik bármit is tenni, hiszen komoly ellenőrzősek vannak, ellenőrzőpontok vannak. Hát első gondolatunk az volt, hogy elvitte az autót, és véletlenül valami baleset érte, és nem tudta visszahozni. A második gondolatunk az volt, hogy lekapcsolták a rendőrök, és még most is faggatják, hogy mit keres egy bérautóban. A harmadikra igazából nem gondoltunk, pedig az lett a valóság, mert hogy megérkezett szerencsére autóval együtt az újdonsült ismerősünk, William, és kiderült, hogy egész egyszerűen elfogyott belőle az üzemanyag, és úgy kellett összekoldulnia mindenhonnan egy kis üzemanyagot, meg fölöntötte egy kis petróleummal, szóval valami katyvaszt beletöltött, és nagy nehezen eljött hozzánk, de pénze nem volt arra, hogy egy benzinkutnál csak úgy megtankoljon, dollárja meg pláne nem volt, mert hogy a barátnőjének akarta megmutatni az autót, hogy milyen csodálatos autó ez, és hogy ő ilyet vezethet, mert hát egy ilyen élmény hatására már tudja, hogy hozzá menne, akkor gondolta ő, és aztán arra már nem gondolt, hogy visszafelé el fog fogyni az üzemanyag. De így történt, és lényegében egy fél napjába tellett, mire összeszedte a kellő mennyiségű naftát, hogy annyira ne szomorkodjunk, ezért hozott langusztát, mert gondolta, hogy a langusztát mindenki szereti, ezért két langusztát szerzett a halász haverjától, és egy pici tengervizet is öntött még az autó hátsó csomagtartójába, mondván, hogy hát ne romoljon meg a langusta, aminek az lett a hatása, hogy a végén valami 300 dollárt kellett fizetni büntetésképpen, hogy tönkretettük ezt az autót, mert annyira büdös lett a hátsó csomagtartó, de a langusztákat azért megcsinálták, és elkészítették finoman. Úgyhogy izgalmas volt ez az élmény, utána végre el tudtunk kocogni a közeli benzinkúthoz, megtankoltunk rendes üzemanyaggal, nem tette tönkre az autót szerencsére a kis katyvasz, majd visszamentünk Varadéróba, és másnap már újabb kalandra vágytunk. Elhatározta a kedves barátom azt például, hogy meg fogjuk hallgatni majd Fidel Castro beszédét, mert hogy hát nyilván lehet azt mondani, hogy diktátor, lehet azt mondani, hogy hatalmas népvezér, sok minden véleményt olvasta már ide és oda Fidel Castroról, de az biztos, hogy legendásak voltak a 4-5 óra hosszat tartó híres beszédei, és gondoltuk, hogy egy ilyet meg kellene hallgatni. Úgyhogy el is döntöttük, hogy Matanzasba elmegyünk, mert hogy mondták itt a Varadéróban dolgozók, hogy ott fog legközelebb beszélni. És kedves barátom, aki nem beszélt idegen nyelveket, kiment, megpróbált ilyen kis keverék nyelven megkérdezni, hogy hát mikor lesz a beszéd, visszajött hozzám, és mondta, hogy hát ma lesz a beszéd. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy este oda is megyünk, és akkor meghallgatjuk, és elmondhatjuk, hogy na, egy történelmi szemét mégiscsak láttunk élőben. Aznap este kellő időben oda is mentünk a Matanzasi kis plachoz, hát nem is kicsi volt ez, hanem is akkora, mint a Tiananmen tér előtti rész, de minden esetre rengetegen elfértek, és a legnagyobb megdöbbenésemre a 8 órás kezdő időpont előtt fél órával még alig-alig lézengtek páran, különböző biztonsági emberek figyelték, vizslatták a földet, meg nézegették a színpad környéki területet, és hát a barátom meg ideológiát is gyártotta ahhoz, hogy vajon miért vannak ilyen kevesen, mert szerintem majd buszon érkeznek az emberek, majd azzal jönnek hamarosan, és amíg jönnek, addig minden esetre hűljünk be az autóba, és egy kicsit pihenjünk, mert hát ugye az előző este kellemes mulatozással telt el, úgyhogy be is ültünk az autóba, el is szúnyadtunk szépen az első két ülésen, és arra ébredtünk, hogy egy géppisztolyos úriember, katona vagy rendőr áldogál a motorháztetőn, és szépen bezörget. Kiderült, hogy a barátom félreértette a dolgot, és ugye a manjána, vagyis holnap kifejezést gondolta mának, csak másnap lett volna a beszéd, előző nap még vizsgálták a helyszínt a különböző biztonsági emberek, akiknek fel is tűnt, hogy ugyan már egy bérautóban két úriember ugyan már mit keres ott, ráadásul az én kedves barátom ilyen rövidre tüsi frizurára vágott fizimiskával rendelkezett, és zömök testalkattal, úgyhogy hát szerintem még nekem is gyanús lett volna a helyükben. Minden esetre hamarosan már a helyi rendőrőrs vendégszeretetét élvezhettük, és ugyanoda, abba a kis zárkába raktak egy kanadai fiatalembert is, aki elmondta, hogy ő különböző bogárgyűjtemények felfedezése miatt jött ide Kubába, és nem is érte, hogy mit keres itt. Hát volt vagy 190 centi kigyúrt, és hát az átlagember nem így képzel egy botanikust, minden esetre, hittük is, meg nem is, de mi természetesen elmondtuk a kedves jelenlévő tisztviselőknek, hogy mi csak itt vagyunk, és egyébként filmforgatással foglalkozunk, és egyébként meg minden nagyon szép és nagyon jó, és eszünk ágában se volt semmi rosszban gondolkodni, ami egyébként így is van. Hozzáteszem, azért hitték is, meg nem is, minden esetre minden létező dolgot elkezdtek átvizsgálni a podgyászunk tartozékai közül, és ilyen nagy betakazettákra forgattunk még akkoriban, és ezeket a kazettákat is elkezdték megnézni. És hát lényeg a lényeg, hogy végül ennek a kazettának az egyik tartalma annyira tetszett nekik, hogy visszajöttek oda a kis őrhelyiségbe, és vállon veregetve az embereket mondták, hogy hát ezek biztos, hogy nem amerikai kémek, mert ők ilyet nem szoktak felvenni, úgyhogy az biztos, hogy a sok útifilm felvételének a hatása az megfelelő volt, úgyhogy mondták, hogy menjünk vissza szépen Varadéróba, vissza is mentünk, és ott nagyjából két napot eltöltöttünk, még közölték, hogy hát onnan aztán nem menjünk egyelőre sehová, nem is mentünk, a biztonság kedvéért még odállítottak egy olyan felvigyázót, aki figyelte azt, hogy ugyan már ezek a fura emberek merre mehetnek. De hát aztán vége lett a beszédnek, nélkülünk, utána másnap még egy napot lubickoltunk, és élveztük a csodálatos kubai fehér homokos tengerpartot, majd hazajöttünk. Hát ez nagyon régen volt már, és azóta többször is voltunk Kubában. Az egyik alkalommal már láttuk azt, hogy vannak francia autók, vannak spanyol autók, már először barterba, később különböző egyedi megállapodások alapján tudtak autót vásárolni a kubaiak. Aztán szép lassan enyhítettek a szabályokon, aztán elkezdtek az oroszok nagyon-nagyon sokkal jönni, akkor egy kicsit felverték az árakat, és aztán már jöttek az amerikaiak is. Onnantól kezdve már lényegében rohamos fejlődésnek indult Kuba. Ugye volt hatalomváltás is, a rendszer még mindig nagyjából ugyanaz, de egy kicsit nyitottabb már, mint korábban volt. A turizmus tekintetében pedig azt tapasztalják a mostanában odaérkezők, hogy az a fajta régi hangulat azért már nincsen meg, amikor elmentünk egy szórakozó helyre, és megcsodálták a vendégeket, hogy jaj, de jó, hogy végre vannak turisták, meg hogy pár dollárból tényleg királynak érezhetted magadat, ez már nincsen meg, az árak is felmentek, a szálláshely árak is felmentek, a hétköznap megélhetés ára is a külföldi turistának, hiszen ő ugye konvertibilis és pezóval fizet, szintén felment, úgyhogy ebből a szempontból nyilván ez másfajta érzet, és hát Havannában azért elszaporodtak a turisták lehúzásából élők, tehát tényleg azért sokan próbálkoznak zsebtolvajlással, sokan egész egyszerűen csak álbarátkozás színlelve próbálnak meg így vagy úgy delevenni, tehát az a fajta nyitottság, az életöröm az azért felelhető még, de főleg a kisebb településeken. Tehát sok olyan barátom van, aki azt mondja, hogy ahhoz képest, hogy mennyibe kerül mostanában egy utazásra, az amerikai pénztárcájához igazítják ugye az árakat, hát ahhoz képest azért mondjuk a Dominikai Köztársaság 200 kilométeres fehér homokos tengerparti szakaszánál jóval komolyabb mondjuk egy svédasztalos ellátás. Itt akkor jó, hogyha a még talán néhány vidéki településen azt a fajta kubai varást megkapjuk, ami az élet szeretetét jelenti, azt, hogy ha nehéz körülmények között is éldegélnek, de mindenképpen szeretik a mindennapjaikat úgy megélni, hogy fantasztikusan örülnek az életnek. Egyébként erre jó példa az, hogy voltunk egy lakótelepen egy ismerősünknél, és hát mondták, hogy mutatnak valamilyen csodát, és az a nagy csoda az volt, akkoriban, hogy volt egy videó magnójuk, és akkor beraktak egy videókazettát, ahol egy ilyen agyonmásolt nyugati videóklip, valami amerikai videóklip volt, és akkor azt lehetett megcsodálni, és hát várták, hogy tátott szájjal örüljünk, hogy ők miket tudnak. Hát ezzel együtt mi nem ennek örültünk, hanem annak a fura hangulatnak, hogy nyitva volt az ajtó, folyamatosan a szomszéd, a fölöttünk lakó mind kibe járkált, evett a pizzából, ivott egy kicsit a kis italból, aztán jött egy anyuka, megkereste a gyerekét, megszoptatta, aztán megint visszarakta ugyanoda, de hát nem a mi családunkhoz tartozott ez a gyermek, csak éppen a szomszéd azt, hogy most valamit csinált, nem tudom, mosott, és akkor ide egy kicsit berakta, hogy nézzünk rá néha. Tehát ez a fajta közösségi élmény azért nagyon érdekes volt, meg akkor az erkére kiálltunk, és szépen a házigazdánk átordibált a szomszéd ház erkén áldogálóknak, azok meg kedvesen visszaordibáltak, de nem valami probléma miatt, hanem csak úgy barátilag. Tehát nagyon-nagyon jó volt ez a fajta hangulat, tényleg ezt így lehetett élvezni. És az is érdekes volt, hogy minden gazdasági nehézség ellenére azért az biztos, hogy a tengerparti esti zenélgetések, a tánc meghatározta a mindennapokat. Meglehetősen hosszú ideig azért át lehetett élni azt az izgalmas életérzést, amely minden gazdasági nehézség ellenére boldoggá tette a kubaiak jelentős részét, és amelyből azért a turisták is kaptak ízelítőt, és ami kevés volt a politikai jogokat követelőknek, akik megpróbáltak elmenekülni, úgyhogy érdekes volt ez az összkép. Minden esetre Kuba nagyon-nagyon gyorsan változott az utóbbi 15-20 évben. Én sokszor voltam a Szigetországban, mint említettem, és utoljára már vigyáznom kellett, amikor megfordultam az autópályán, annyi kocsit láttam. Most nem kell idegeskedniük, meg arra gondolniuk, hogy szabálytalanságokat követtem el, mert jó pár helyen meg lehet fordulni az autópályaszerű útképződményeken, nem csak itt, hanem Mexikóban is jelölik egy ilyen kis U betűvel meg nyilakkal, mert hogy akkor nem kell hidat meg felüljárót, bonyolult dolgokat építeni, hanem egyszerűen módot adnak erre, így sokkal egyszerűbb és egyszerűbb. Van egy kis sáv, bal oldalon arra be kell sorolni, meg a másik oldalon is egy sáv, tehát voltaképpen nem egy olyan ördögtől való dolog egyébként. Meg lehet azt oldani híd nélkül is az autópályán való megfordulást biztonságosan, mert egyszerűen négy sávosra kibővítem, tudjuk azt, hogy a bal oldali az egy fordulósáv, a szembévő forgalomnál is van egy ilyen fordulósáv, oda senki benne mehet, csak a forduló autó, és akkor akár csak a leállósávban szépen begyorsít. Tehát mondom, nem egy lehetetlen. Hát persze, hogyha rengetegen akarnának ott megfordulni, és feltorulódna a sor, akkor nyilván ez gond lenne. De hát Kubában nem volt annyi autó még egyik alkalommal sem, bár utoljára már mondom, azért bőven láttam már viszonylag újabb nyugati autókat, a viszonylag újabb azt jelenti, hogy azért inkább 10-15 évesek, de hát ez itt csodának számít. Minden esetre azért errefelé hosszú ideig divat volt, hogyha egy öreg Chevrolet-nak elkezdett rohadni a hátulja, akkor kerestek egy olyan Fordot, amelynek az eleje kezdett el rohadni, középen összehegeztették, és kész volt a fele Ford, fele Chevrolet autó. Tehát meglehetősen furcsa volt, de az is biztos, hogy ezek azért a kubai utcaképhez hozzátartoztak. A szovjet támogatás eredményeképpen ide szállított kamasz teherautók is még azért ott voltak az utakon hosszú ideig, még néha most is lehet látni ezeket, és hát a kubai csúcs technika vívmánya, a hatajtós zsiguli limuzin is repeszt az utakon. A forradalom kezdete óta hosszú ideig nem hoztak új autót, ugye 1959 óta új autót nem nagyon hoztak be, főleg az amerikai embargó miatt, aztán a franciák, majd a koreaiak küldtek néhány szállítmányt, és aztán szép lassan most már elkezdtek az autógyárak ide is gyártani, már enyhültek a viszonyok, ugye megváltoztattak a hatalmi struktúrát is, és emiatt aztán modernizálódott Kuba is ahhoz képest, hogy milyen volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. A turisták többsége egyébként igazából nem nagyon érezte át a problémákat, a vendégeket igyekeztek hermetikusan elzárni a kubai való világtól, a leghíresebb üdülőparadicsom Varadero, itt minden hiányzik kapható, akár csak annak idején Magyarországon az interturist üzletekben, és emlékszem, hogy ha valaki szállodában dolgozott, az óriási kiváltság volt Kubában, az egész család szeme fénye volt, és hát nagyon örültek annak, hogyha hozott valami finomságot a rokonságnak, vagy menő szappant, esetleg márkás parfümöt. Tehát még mindig nagyon menő dolog a jó kis szállodákban dolgozni egy átlagos kubainak. Minden esetre egy gyönyörű strandot képzelnek el, fehér homokos strandot Varadéróban, a 4-5 csillagos szállodák egymást térik, az úszómedencék pompásak, bár hozzáteszem azért, a szállodák esetében, ha valamivel gond van, akkor azt felújítják, nem kicserélik az ablakot, az ajtót, vagy bármi más, tehát itt mindenre nagyon vigyáznak, és emiatt azért sokszor van olyan érzésünk, hogy hát ahhoz képest, hogy mennyibe kerül most már egy szállodai szoba, azért ki lehetne cserélni, és nem pedig megstoppolni a szőnyeget, de az biztos, hogy attól még a tisztaság, a higiéni, a fürdőszoba az makulátlan, van víz és villany, megvásárolható a legtöbb termék. Minden esetre közlekedési eszközök hiány egyébként Kubában a kispénzi utazni vágyók tömegével állnak ki az út szélére, és próbálnak meg felkapaszkodni valamilyen járműre, úgyhogy ebből a szempontból ez is meglehetősen érdekes képet ad. A Mesés félszigeten a turisták kipróbálhatják az ejtőernyőzést is. A vállalkozó kedvű vendégek két fedeles, több mint 50 éves repülőgépből ugranak ki, és mint később kiderült számomra, egy valóban tapasztalt oktató kíséretében az élmény elképesztő. Amikor ugrik az ember, először néhány tized másodpercig szinte mozdulatlan marad, mint a rajzfilmekben, csak aztán kezdődik a hihetetlen sebességű zuhanás. Rövid idő alatt több mint 200 kilométeres óránkénti sebességgel esik az ember a föld felé 3000 méter magasból. Barátom szerint mámorító az érzés, bár nekem legjobban az a jelenet tetszik, amikor kinyílik az ejtőernyő. Kubában nem csak tandemugrással emelhetik az adrenalin szintjüket a látogatók, egykori szovjet helikoptereken tehetünk dzsungelnéző túrát, vagy kipróbálhatjuk a szörf és a sárkány repülő házasításával létrehozott furcsa repülőszerkezetet. Sok minden használt és kopott, mégis van úgy, hogy nagyobb biztonságban érezzük magunkat, mint jó néhány európai ország hasonló látványosságainál. Itt ugyanis úgy érezzük, hogy mindenki profi, segítőkész, tapasztalt, és ez általában így is van. Az egyik általam megismert légi akrobata például korábban még a forradalom idején repült, ma már konvertibilis pezóért viszi a turistákat. A látogatók szórakoztatásáról ezernyi más módon is gondoskodnak Kubában, hiszen rendkívül fontosak a bevételek. Építettek golfpályát, létrehoztak egy komoly bevásárlóközpontot a külföldieknek. Persze, a helybelieknek azért meg kell elégedniük a helyi üzletekkel, a régi gépjárművekkel, és az egykori szocialista gépgyártás csodáival. Újságíró kollégám mesélte egyszer azt a történetet, hogy autóbusszal utazott megnézni Trinidadot, az ősi várost, amikor megállt a kocsi, és felvettek egy nyakig olajos úriembert, akinek nem indult el a zsigulia. A helybeli úr felszállt a buszra, majd az idegenvezető bemutatta mindenkinek, íme a kubai miniszterelnök helyettes. Kuba szigetének déli részén fekszik Highway Grande. A települést nem érdemes felkeresnie a hagyományos turizmus híveinek, mert hogy nincsenek látványos hegyek, hatalmas plázák, a tengerpartról se várjanak csodát. Ami viszont nagyon-nagyon tetszett nekem, mert rengetegszer jártam itt, az utánozhatatlan igazi kubai hangulat. A televízióban két csatornát tudnak nézni, azon is gyakran politikai műsorok mennek, úgyhogy a közösségi élet a város központja lényegében, az éjjel-nappal nyitva tartó rumbas büfé. Már lehet kapni azért néhány nyugati terméket is, konvertibilis pezóért akár kólához is hozzájuthatunk, mégis inkább a rumfogy, a mulatsághoz ez is fontos. Az emberek esténként beszélgetnek itt a büfé előtt, szórakoznak, nevetgélnek, táncolnak hajnalig. Az itt élők nem gazdagok, a fizetés átszámítva tényleg a magyarországi fizetés töredéke, ugyanakkor egy kis ügyeskedéssel azért mindenki hozzászed még valamennyit. Fűteni nem kell, a globalizáció termékei pedig úgyis csak korlátozottan kaphatóak. Highway Grande egyik lakótelepén az ismerőseinket kerestük fel, 5 évvel ezelőtt még csak fekete-fehér tévéjük volt, aztán most már színes készülék, és tényleg azért érezni itt is a fejlődést. Nagyon sok szórakozó helyen megfigyeltem, hogy Kubában is az amerikai zene legyőzi a hagyományos kubai zenét. Nagyon érdekes volt, hogy tényleg az amerikai rapsztárokat tekintik, meg az amerikai zenészeket tekintik sokan példaképnek, meg hát ez az, ami tetszik nekik. És míg mi azt mondjuk, hogy úristen, kubai zene, és jaj, de jó, persze, hát ez is fontos, de azért az amerikai kultúra, az amerikai zene az tényleg az egész világot behálózza, még az amerikaiakkal nem túl jóban lévő országoknál is a zene, az mindenhol megy, és ezt hallgatjuk rengeteg helyen. A lakótelepi közösség élete egyébként még mindig olyan fantasztikus, mint amilyet már meséltem a műsor előző részében, és valóban elképesztően érdekes ez a közösségi élmény. A kubaiak közül ugyanakkor sokan jobb anyagi körülményekre, gazdagságra vágynak, úgyhogy amikor egyszer kint voltunk, pont akkor próbáltak meg egy 50 éves autóval átszökni az Egyesült Államokban. A Buick gépkocsi aljára olajos hordókat kötöztek, az alkalmatosságot pedig egy hajócsavar vitte előre, egészen addig, amíg el nem fogták az utasokat az amerikai parti őrség járőrei, mert hogy az volt a szabály, hogy akit a tengeren fognak el, azt visszatoloncolják, aki eléri a szárazföldet, az pedig menedékjogot kap. Minden esetre azért az óriás plakátok itt még nem a kóla dicsőségét hirdetik, hanem azt, hogy Che Guevara örök, még mindig a kultusza nagy, rengeteg könyvtárat, intézményt, sugárutat neveztek el róla, és azért a mozgalmi múlt még ilyen szinten jelen van, nem csak Havanna, hanem szinte minden település jelenében is. Hemingway is gyakran vendége volt egyébként a vendéglőknek, és Havanna utcáin Hemingwayre is sok minden emlékeztet, mert hogy szívesen evett a számtalan halfajtából készült ételekből, amit aztán jófajta rummal öblített le. A hírességek közül is sokan pihengettek itt. Hemingway például nagyon szerette a rumot, a halakat, néha rágyújtott egy kézzel csavart Havannára, ami még ma is a szivarok királya, és egy ilyen ebéd után hazafelé ballogott a tengerparton, amikor összeakadt egy halásszal, aki elmesélte a történetét. Nos, ez volt az öreg halász és a tenger ihletője, ő volt ez a halász lényegében, akivel részben megesett ez a történet, hát persze egy kicsit azért átért a Hemingway, de minden esetre a halász a későbbiekben szinte nemzeti hős lett, és meglehetősen hosszú életet élt. Havannában éjszakai bárok és mulatók gondoskodnak a szórakozásról, tehát Havanna meg a többi kubai település teljesen más. Tényleg, ha elmegyünk Matanzasba, vagy Santiagoba, vagy sorolhatnám tovább, akkor a vidéki kubai életet élhetjük, láthatjuk, érezhetjük. Havannában azért már rengeteg a turista, nagyon sok a vendég, nagyon sok mindent kínálnak az ide látogató külföldieknek, és hát persze azért az éjszakai élet sem túl biztonságos már, ahhoz képest, amikor először voltam, akkor még az autóba is benne hagytuk a sluszkulcsot sokszor. Most már azért vigyázni kell, és az éjszakai bárok és a mulatók világa azért keményedik. Egyébként a Tropicana a leghíresebb továbbra is, és tapasztalhatjuk itt is, hogy a kubaiak kötetlenek, nyitottak, gyakran szórakoznak és imádnak táncolni. Hát persze sok helyen hallani, hogy a vállalkozó kedvű kubai urak vagy hölgyek teljesítik a kalandvágyó kívánságait. Hát általánosítani azért nem szabad, mert hogy sokszor egész egyszerűen azért is lehet könnyen ismerkedni, mert hogy nyitottabbak az itteniek, esténként maguktól összegyűlnek a tereken vagy a tengerparton, ahol spontán fiesta kezdődik és tart hajnalig. Ez a fajta életérzés az, ami miatt olyan sokan kedvelik Kubát, és hát kevésbé aggodalmaskodnak meg, nem gondolkodnak olyan sokat azon, hogy úristen, mi lesz most, hanem fognak egy gitárt, zenélnek, faragnak valami izgalmasat a faragó műhelyükben, vagy éppen sétálnak a tengerparton, és jól érzik magukat, tehát azért nem egy panaszkodós általában a kubai, és az biztos, hogy persze vannak vágyaik, és hát megtestesítik sokszor a különböző amerikai videoklipek a vágyaikat, hogy nagyjából mi az, amit szeretnének. Nagyon sok utcában azért még nincsen aszfalt, hanem azok a kis lerakott kövek vannak, amelyek még mindig a gyarmatosítás korát idézik. Itt vannak persze azok a szép színes házak is, ilyen zöldre, kékre, sárgára, vagy éppenséggel bordora vakolt házak, amelyek Dél-Amerikát is jellemzik. Itt Közép-Amerikában és azért Kubában ezt a világot láthatjuk. Nagy ablakok, rácsos ablakok mindenhol, egy-két szintes épületek. Havannában persze vannak nagyobbak is, vannak tényleg komolyabb építkezések, de általában ezek a kis házak jellemzik az átlagos kubai települést, megmondom az egy-két szint. A második szinten gyakran van erkély is, és alugáter, hát a régi gyarmatosításkori épületek sokasága azért jellemzi az utcaképet. Bár, mint említettem, már jó pár helyen új lakótelepek is vannak, ezek többszintesek, és biztosítják a lakhatási lehetőséget a helybelieknek. Ami nekem nagyon tetszett, az az, hogy sokan hallottak Magyarországról, és tudtak tényleg érdekes dolgokat mondani. Voltak olyanok is, akik különböző együttesek tagjaként, vagy bármi módon eljutottak Magyarországra, tehát valóban úgy éreztem, hogy elég komoly a földrajzoktatás. Hát ahhoz képest, hogy általában Amerikában azért sok mindent hallottam, meg ugye könyvet is írtam, Így látják a magyarokat a világban címmel, tehát foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és tényleg, amikor mondjuk az Egyesült Államok középső területen jártam, hát ott olyan egzotikusnak számítottam azzal, hogy Budapestről érkeztem, hogy nehéz elmondani ezt, de Kubában azért tudták nagyjából, hogy mégis honnan érkeztem, sőt, az oktatás jó színvonala miatt csak nem mindenki tudott valami érdekeset mondani Magyarországról. Az egészségügyi ellátás is viszonylag jó, tehát elmondták, hogy hogyan működik a kötelező orvosi vizsgálat, milyen klinikák vannak. Vannak olyan klinikák is egyébként, ahová külföldi, az ő szempontjukból gazdagnak tekintett vendégeket várnak, és sokan kubai klinikákon gyógyulnak, úgyhogy meglehetősen magas színvonalú az egészségügy, úgyhogy ez is egy kiemelkedő eredmény. A másik oldalon pedig azért az élelmiszer ellátás valósághoz hozzátartozik, hogy egyszer, amikor kint voltam, láttam, hogy jegyre sorban álltak, és úgy kaptak ilyen haladagokat, tehát volt ilyen település is. Az utóbbi időben azért már, amióta beengedtek befektetőket, sőt, kerestek is már befektetőket, és engedték egy kicsit a nyugati tőkét itt megjelenni. Egy kis lájtos kiadását próbálták megépítgetni a forradalom utáni időszakhoz képest az államberendezkedésnek, a szocialista államberendezkedésnek, hát ahhoz képest azért már javult a helyzet, de még mindig vannak szegények. Bár hozzáteszem, tehát olyan kirívó szegénységet nem láttam, mint például Dél-Kelet-Ázsiában jó pár helyen. Tehát Kambodzsában azért voltam olyan helyen, hogy láttam, hogy egymást érik a koldusok. Indiában, hát Indiában óriási ellentétek vannak. Az egyik oldalon ötcsillagos szuperszálloda, a Maharadzsa egykori palotája, és amikor kimegyek, akkor megrohannak a koldusok, és tényleg még egy zsömle maradék is számukra érték. Kubában ugyanakkor mindenki úgy közepesen szegény egy nyugat-európai szemével, hát egy közép-kelet-európai szemével pedig hát legalábbis nem él jól. De mégse láttam koldusokat, tehát egyszer-kétszer talán, de nem volt jellemző. Ahogy jöttek a turisták, úgy azért szaporodtak a koldusok is, de valójában nem azt láttam, hogy mondjuk amikor megszálltunk például egy vendégházban, és nem szállodába mentünk, akkor ott ne lett volna reggeli, ebéd, vacsora. Pizzát ettek, meg ilyen finom kis helyben sütött dolgokat, amiket a háziasszony elkészített, de volt azért. Úgyhogy, és alapvetően elektromos áram is volt, nem voltak például olyan ingadozások, mint Afrika jó néhány országában, ahol kell azért a különböző motoros áramfejlesztő, meg benzines áramfejlesztő ahhoz, hogy legyen is áram a csúcsidőben, mert egyébként meg elmegy a hivatalos. Úgyhogy ebből a szempontból az biztos, hogy egyfajta konstans, nem túlságosan jó mód, de azért egy megélhetési lehetőség azért jellemezte Kubát, ott jártamkor. Mi minden változott? Mint említettem, a 90-es évek időszakában még sokkal kevesebb autó volt, még sokkal kevesebb turista, más volt a hangulat az üzletekben, ha egyáltalán eljutottunk helyi üzletekbe, és nem csak a Varadéróba, mehettünk a Varadérói félsziget hermetikusan elzárt területére. Aztán utána már 2000 körül már nem volt annyira keményen elzárt Varadéró, már egy kicsit lazultak a dolgok, lényegében tudtuk az utcán sétálgatni, már amikor sétáltunk valahol, akkor még ugyan volt olyan emberke, aki mondta, hogy hát ő valami fontos ember, és akkor felirogatta az adatainkat, de igazából már a helyiek se vették annyira komolyan. Tehát mondom, ez így lassan lazult a rendszer, a szigorúsága, és így lehetett lényegében a gazdaságot is egy picit átalakítani. Trinidadba megy el nagyon sok turista, a Santiago de Cubába, ugye oda azért komolyabb túra, hogyha valaki Havannába érkezik, a Varadero-i félsziget a legtöbb turistának az otthona, ahol a legjobb szállodák találhatóak, és hát a fontos látnivaló közé tartozik a gyönyörű fehérhomokos tengerparti szakaszokon kívül a Forradalom Múzeuma, a Kapitólium épülete, ahol egy gyönyörű szőlőültetvény is, azt is meg szokták nézni. Sokan kérdezték tőlem, hogy mi a helyzet Guantanamo-val, a Guantanamo-i öböllel. Nos, az Egyesült Államok Kubától bérli állítólag a haditengerészeti támaszpontjáról és börtönéről ismert Guantanamo-i öböl részt. Hát ugye azért mondom, hogy bérli, mert hát valójában ez úgy működik, hogy ott vannak az amerikai katonák, és a kubaiak szerint nem érvényes semmiféle szerződés, és csak úgy ott vannak. Az amerikaiak meg nem tudom, pár dollárt átutalgatnak, mondván, hogy hát ez valamikor kötött megegyezés alapján ez jár, és akkor ez a bérleti díj, tehát ez ilyen furcsa állapot, mert valójában csináltak oda egy támaszpontot, és hát senki nem meri megtámadni, meg az amerikaiak sem akarnak ennél többet, mint hogy ott el legyenek. Tehát ebből a szempontból kialakult egy status quo. 2015-ben egyébként az Egyesült Államok levette Kubát a terrorizmus támogató államok listájáról, ami nem jelentette az 1962-ben elrendelt embargó teljes felfüggesztését azzal együtt, de minden esetre azért már javult a helyzet. Évente többször is van hurrikán, de ezeket már megszokták, olyankor bedeszkázzák az üzleteket, a lakásokat, és egyébként pedig kellemes, meleg van, néha esik az eső, de hosszú ideig nagyon ritkán, úgyhogy ideális Kubában a hőmérséket olyan 26-28 fok van, amikor hűvösebb van, és 30-32 fok, amikor meg melegebb, néha 34 is, és hát azért majdnem mindig süt egy picit a nap. Mivel az esős évszak esetében is egy-két órát esik csak, úgyhogy tulajdonképpen egész évben lehet itt nyaralni, menni. 11,5 millióan élnek Kubában, és többségük a városokban. Spanyolul beszélnek, angolul a turistákkal kapcsolatba kerültek, azok tudnak általában, de hogyha elmegyünk egy vidéki településre, akkor a spanyollal tudunk igazán boldogulni. Az összes cég állami tulajdonban van, ilyen kisebb GMK-kat, azokat egy engedélyeznek, de amikor jön egy külföldi befektető, akkor is a kubai állam valamilyen módon azért tulajdonos abban a közös vállalatban, tehát inkább vegyes vállalatokról beszélhetünk, mint teljesen külföldi szállodáról, tehát ügyelnek arra, hogy legyen azért beleszólásuk abban, hogy mit is csinál az a vállalat, az a cég, amelyik Kubában mondjuk szállodát üzemeltet, vagy éppenséggel a kőolajkitermelésben is most már valamilyen szempontból részt vehet. A legtöbb terméket Kínából hozzák be, meg Spanyolországból, talán extrosabb kapcsolat itt van, és ugyanúgy a spanyolokhoz, meg Venezuelába viszik a termékeket. Elsősorban kávét, cukornádat, de a különböző ásványcikkeket, tehát vasat és kőolajat is visznek ki. Van vasút, jó pár vasúti kalandom is volt, tehát ki is próbáltam, jó véleményem van. Hát néha késik, néha olyankor jön, amikor nem is gondolnám a vonat, de alapvetően az indiai vonatokhoz képest maga a csoda, Japánhoz képest meg minden rosszabb, tehát hogy valahol a kettő között félúton van, de nem rossz egyébként ahhoz képest, hogy az ember milyennek képzeli eleinte. A kubai kultúra pedig tényleg fantasztikus, tehát a különböző revütáncosok, a kubai zene, az énekesek valóban elképesztőek, de a kubai festők is nagyon jók, úgyhogy azt gondolom, hogy az az életérzés, amit megfogja az embert, az valóban elképesztően jó. Kubában az oktatás minden szintje ingyenes, 16 év a tankötelezettség, 6 osztály az alapfokú oktatás, utána van még plusz 4 kötelező osztály, érettségi a végén, majd aztán lehet menni egyetemi előkészítőbe vagy technikumba. És hát itt van a karibi térség legrégebbi egyeteme, a Havannai Egyetem, amit még 1728-ban alapítottak. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kiss Róbert Richárd. Viszont hallásra!